Isten ígéjét olvasom előttetek a Zsoltárok könyvéből, Zsoltárok könyvének a 19. fejezetéből. A karmesternek, Dávid Zsoltára. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adta tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik. Mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátort készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából. Örül, mint egy hős, hogy futhat a pályán. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig. Nincs rejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csúrgatott méznél is. Szolgálat is figyelmeztetik. Ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre. Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgálat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait. Uram, kősziklám, és megváltom.
Jöjjetek, úrvacsorás Isten tiszteletünk kezdetén, legyünk egyek hálaadásban, Isten magasztalásában, bűneink megvallásában, fennállva imádkozzunk. Urunk, kihez mehetnénk, örök életnek ígérete van te nálad. Így hozzuk most eléd megrendült szívünket, fájó lelkünket, gyötrő kérdéseinket, és lerakjuk a te lábaidhoz. Köszönjük azt, hogy te azt mondod, hogy te szavad élet, a te szavad az megelevenít, a te szavad az megvigasztal, a te szavad az újjáteremt. Urunk, most így adunk hálát az írott igéért, hogy azon keresztül te magad, a világ teremtője, a mi életünknek alkotója, megszólalsz. Szavad által cselekszel az életünkben, megérintesz és valósággal megjelensz. Így magasztalunk, hogy annyiszor megtapasztaltuk már, hogy a te igéd felüdíti a lelkünket, megörvendezteti a szívünket, hogy bölcsé tesz, hogy világosságra vezet, hogy utat mutat, hogy a te törvényed korlátokat állít. Urunk, így hívunk most egy szívvel, egy lélekkel, hogy jelenj meg közöttünk, és szólj hozzánk, és a te lelked ítéljen, vigasztaljon, épp amire szükségünk van. Így kérünk bocsánatot, hogy bocsáss meg, amikor nem engedelmeskedtünk a te szavadnak, amikor bár hallottuk, értettük akaratod, mégis más tettünk. Amikor hamisságot szólt a szánk, amikor hamis úton járt a lábunk, amikor hamis célt szolgált a mi szívünk, a te igazságod helyett, és nem hallgattunk te reád. És bocsáss meg azt, amikor megtagadtuk a te testélet, igédet, a te fiadat. Bocsáss meg, amikor elfordultunk tőle, amikor szívünk trónjára más valakit vagy, más valakit ültettünk. Így kérünk, hogy összetört, bűnbánó szívünket érintsd meg, gyógyítsd meg, hozz felüdülést, ahogy a te ígédben is hallhattuk. Kérünk, hogy közöld velünk a te irgalmasságodat. Kérünk, hogy Krisztus keresztét ragyogtasd fel nekünk, hogy lássuk, hogy mindaz, ami a kereszten történt, az miattunk, helyettünk és értünk történt. Hogy Jézus Krisztus a tökéletes áldozat eleget tett minden bűnünkért, minden mulasztásunkért, minden ítélkezésünkért, minden hiányosságunkért, minden elkövetett bűnünkért. És hogy ő általa van szabadulásunk, ő általa neveztet bennünket a te gyermekeidnek. Így kérünk, Szentlélek Úristen, hogy jöjj közel, tégy a mi szívünkben bizonságot Jézus Krisztusról, hogy ő van, hogy ő él, hogy ő uralkodik, hogy ő most ezekben a percekben is egyen-egyenként imádkozik értünk, és hordoz bennünket. Kérünk, Szentlélek, hogy hozz létre ezt az áldott kapcsolatot, ezt az áldott találkozást, ami megváltó Urunkkal, és pecsételd el a szívünkben, hogy ő a miénk, és mi az övéi vagyunk. Kérünk, jöjj, ő érte, Jézus Krisztusért, hallgass meg, Atyám. Amen. Hirdetem nektek a ti bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk, mindannyiunknak, akik bizalmunkat Jézus Krisztusba vetjük. Amen.
A következő hetekben, hónapokban a zsidókhoz írt levelet fogjuk olvasni és hallgatni. Most a zsidókhoz írt levélnek az első fejezetéből az első három verset olvasom. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindannek, aki által a világot teremtette, aki Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. A zsidókhoz írt levél, bár az a neve, hogy levél, de egy, ahogy egy Biblia magyarázó fogalmazta, bizonyíthatóan a legnagyobb keresztjén prédikáció, amit bármikor is leírtak. A zsidókhoz írt levél nem levél, hanem igehirdetés, prédikáció. Hát valaki olyan mondta el, aki távol volt azoktól, akiknek szólt, ezért le kellett írni, meg a végén van egy kis levélszerű zárás. De ez igehirdetés. Buzdító, bátorító szó mondja magáról. Fogunk mindjárt többet beszélni róla olyan embereknek, akik megismerték Jézust, és elkezdtek elsodródni tőle. Mint igehirdetés, olyan, mint egy jó igehirdetés. Ott van benne az ige, amit kifejt, tele van ószövetségi idézetekkel. Ott van benne az alkalmazás az egészen konkrét élethelyzetekre. Ott van benne a pásztori törődés és szeretet, aki szól ezen keresztül, ismeri azoknak az életét, akikhez szól. De mivel szóbeli műfaj, sok minden van benne, ami nem az íráshoz tartozik, különféle szóbeli retorikai elemek. Ennek a bevezető szakasznak, amivel ma elkezdjük ezt a sorozatot, és egy kicsit egy bevezetést szeretnék adni, az az üzenete, hogy Isten szólt, és Jézus Isten utolsó szava. És azonnal vissza kérdezhet a mai hallgató, és akkor mi van? Mit számít ez? Nem olyan ezt kijelenteni, mint a már többször idézett és jól ismert graffiti, amiben felírták a falra, hogy Jézus a válasz. És akkor valaki aláírta, hogy jó, hát mi a kérdés? Ha azt mondjuk a zsidókhoz írt levelei elején, hogy ennek az első bevezető szakasznak az üzenete az, hogy Isten utolsó szava Jézus, akkor nem olyan ez, hogy ez ugye a levegőbe hangzik, és nem érhet el bennünket, mert jó, és akkor mi van? A konkrét helyzet nélkül, a konkrét helyzet ismerete nélkül ez egy üres kijelentés. Ha nem ismerjük, hogy miért mondja ez az ige hirdető a hallgatóinak ezt, akkor erről, hogy Isten Jézus utolsó szava lehet valamilyen szép teológiai előadást tartani, de az inkább csak untat, semmint életet ad. A mi ige hirdetőnk viszont nem untatja a hallgatóságát. Lehet, hogy én néha untatok, ő nem untat. A világ kereszténység legnagyobb ige hirdetését olvassuk, ami le volt írva. Ezért Isten szólt, mondja, és három dologról szeretnék beszélni. Mi ennek a jelentősége? Miért fontos? Miért számít, ha Isten Jézusban elmondta az utolsó szót? Aztán a második dolog, hogy hogyan szólt Isten? Harmadszor pedig, hogyan változtatja ez meg azokat, akik hallgatják? Miért fontos tehát, hogy Isten szólt? Ami igazán fontos az életünkben, ami igazán számít, fogalmazhatunk így, ami igazán életbevágó, az általában nem valami általános, nagy, gyönyörű és szép igazság. A nagy általános igazságokban lehet gyönyörködni, a nagy általános igazságok felett lehet közömbösnek lenni, a nagy, százszor elmondott, nagy általános igazságokat lehet hihetetlenül unni egy idő után, és nagyon közömbösnek maradni. De azok nagyon ritkán mozgósítanak, azok nagyon ritkán hoznak bennünket tűzbe, azok nagyon ritkán változtatnak meg. És azért tudni kell, hogy ez a nagy igazság, hogy Isten utolsó szava Jézus. Ez miért? Miért hangzik el? Kiket szólít meg? Miért ezt mondja ez az ige hirdető a hallgatóknak? Kik ezek az emberek? A címzettek válságba került keresztények. Olyanok, akiknek válságba került a hitük. Akiknek válságba került az életük. Évekkel vagy évtizedekkel talán korábban hallották Jézus evangéliumát, és Jézus követőivé lettek. És aztán utána elég hamar, amikor Jézus követőivé lettek, elég hamar számottevő üldözésnek és gyalázatnak lettek kitéve. A levél később leírja, hogy mik ezek, vagy ez az igehirdetés, írott igehirdetés. Nyilvánosan megszégyenítették őket a társadalomban, ahol éltek, de azt mondja, hogy de ti kiálltátok ezt a küzdelmet. Krisztusban való örömmel viselték el, hogy egyeseket megfosztottak a vagyonuktól, másokat pedig bebörtönöztek. Miközben ez történt a gyülekezet közösségében, szolidárisak voltak egymáshoz, azokhoz, akikkel ez történt, ott álltak mellettük, összejöttek nyilvánvalóan, hordozták őket, imádkoztak érték. Ki tudja, mikor, hova sújtott le a villám, a vagyon elkobzása, börtön. De hordozták ezt erővel, örömmel. Azonban a közelmúltban egyre szorítóbb helyzetbe kerültek, egyre súlyosabbá lett a rájuk nehezedő nyomás. A záró részek arra engednek következtetni, hogy egyes vezetőik mártírhalált haltak. Valamint ők maguk is annak a közelébe kerültek, hogy talán az életükkel kell fizetni azért, mert Jézus követőinek mondják magukat. Ezt a helyzetet egészen bizonyosan, pontosan nem lehet rekonstruálni, hogy mikor és hol volt, de nagyon valószínű, hogy a Néró császár alatti Rómában találjuk magunkat, vagy találjuk ezeket a címzetteket. Valamikor a 60-as évek, Krisztus után a 60-as évek vége felé. Nagyon valószínű, hogy összefügg azzal, amikor kivégezték Péter és Pál apostolt. Amikor látványossággá lett a keresztények halála Rómában, a Circus Maximusban. Túl vagyunk már a nagy római tűzvészen, 64-ben, ugye, amiért Néró az őrült költő és művész és császár a keresztényeket tette meg bűnbaknak. És amikor a keresztényeket megtették bűnbaknak, akkor fellángolt az üldözés. Embereket keresztre feszítve égettek az útnak a szélén. És úgy tűnik, hogy azért zsidókhoz írt levél ez, mert ugye két nagy csoportja volt akkor a keresztényeknek. Vannak, akik zsidó emberek voltak, a zsinagógához tartoztak, Isten népéhez, és ott ismerték meg, és így lettek Jézus követői, és voltak, akik pogány, nem zsidó háttérből lettek Jézus követői. És valószínűleg azokat szólítja meg, sok minden miatt most nem mondom, ez az igehirdető, akik zsidó háttérrel bírtak. Miért? Az történik, hogy a zsidó gyökerekkel bíró Krisztus követék egyre jobban elbizonytalanak a hitükben ez alatt, az óriási nyomás alatt, és egyre inkább elkezdenek elmaradozni a keresztény közösségből. Érthető, hogy megfáradtak. A megroppanás küszöbén vannak. És fel kell tennünk a kérdést, megéri mindez Jézusért? Olyan régóta hordozzuk őt hűségesen. Nyilvánvaló, olyan sokat könyörögtünk békességért, fellélegzésért, megpihenésért, amióta Jézus követői lettünk ezekben az évtizedekben. És a felhők nem elvonulnak, hanem egyre jobban besötétedik az ég. Lehet, hogy tévedtünk? Írásmagyarázók azt feltételezik, hogy a zsinagógába és a judaizmushoz való visszatérést fontolgatják, mert a zsidóság ekkor bevett vallás volt Rómában. A kereszténység egy sok gyanú által körülvett, üldözött szekta. Mert ha ők Jézus követői maradnak, akkor kiteszik magukat ennek, de ha visszamennek az atyáik vallásához, ha visszamennek az atyáik hitéhez, akkor nyugalmuk van, mert az egy bevett vallás, ott elismerik őket. És ez az a háttér, amelynek a fényében megértjük, hogy a szerző miért végig az Ószövetségről beszél, és miért onnan érvel. Hogy hogyan akarja őket inteni, buzdítani, bátorítani, hogy ahova eljutottatok, amit végigcsináltatok Jézussal, ahogy megismertétek őt, amikor ott vagytok, hogy összeroppantok, feladjátok, megtagadjátok ezt a hitet. Az egész levél erről szól, buzdítja, bátorítja őket, hogy ne tegyétek. Értjük már, hogy lesz húsba vágó kérdés a helyzet. Megéri ezek után kitartani amellett, amire feltettük az életünket az elmúlt években? Ellenálljunk a nyomásnak? Miért kockáztassunk többet? Miért ne húzódjunk vissza a keresztény közösségből, a keresztény hittől? Miért ne térjünk vissza atyáink hitéhez? Vagy mi? A hitetlenségéhez. Megéri? Ezeknek a kérdéseknek nyilvánvalóan jelentősége a mi számunkra is, aki Krisztus követője. Azt tudja jól, hogy mindannyian eljutunk oda, amikor feltesszük a kérdést, megéri-e megmaradni? Megbírunk-e még ebben a hitben Jézus mellett maradni? Érdemes-e még tovább harcolni és küzdeni? Most nem megyek bele, végig erről lesz szó a következő hetekben, erről a helyzetről, hogy miért adódik ez nekünk. Tudjuk jól, itt van közöttünk. Krisztus követője lettem, nagyon súlyosak a terhek. Ne adjon fel, megéri. Nyilvánvalóan nem ugyanaz a helyzet, mint amiben ők éltek. Mi nem fizetünk se a vagyonunkkal, még kevésbé az életünkkel azért, hogy Jézus követői vagyunk. De itt van a kérdés. Mit kezdhet ezzel a témával, ezzel a helyzettel, ezzel a sorozattal az, aki közöttünk úgy van, hogy ő még nem Krisztus követője? Mit kezdhet a megfáradt, megroppant keresztények bátorításával az, aki még nem lépett be ebbe a valóságba? Hát nem azt kéne mondanunk, hogy hát bocsánat, legalább előlük rejtsük el Krisztus követőinek a gyengeségét, akár az akkorit, akár a mait. Nem azt kéne mondanunk, hogy őrizzük meg, akiket szeretnénk, hogy Jézus megismerjék. Őrizzük meg őket attól, hogy szembenézzenek azzal, hogy mi jöhet még, ha rálépnek Jézus követésének az útjára. És azt kell mondanunk, hogy nem. Mert ha valaki azon gondolkodik, hogy mit jelent Jézusra bízni az életét, ha valaki ehhez közeledik, akkor fontos, hogy tisztán lássa, hogy mit jelent Jézust követni, hogy mi az ára, és hogy mi a gyönyörűsége. Ha látja a nehézséget, a küzdelmet, az árat, lássa annak szépségét és gyönyörűségét, amit elénk ad ez az ige hirdető. Annak a gyönyörűségét, hogy Isten Jézusban szólt. Hogyan? Lássuk, hogy hogyan. Azt mondja, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által, Jézus által szólt hozzánk. Isten szólt sokszor, sokféle módon régen az atyákhoz, a zsidó atyákhoz, a proféták által. De most, nemrég, a közelmúltban hozzánk más módon szólt Jézus által. Először hangsúlyozzuk azt, ami a korabeli olvasók számára, vagy hallgatók számára nem volt kérdés. Isten az, aki szól. Isten szól. Isten az, aki beszél. Isten az, aki közli magát. És amikor beszédről van szó, szóról van szó, értjük jól, az mindig személyes kapcsolatot feltételez. Hát persze van tömegkommunikáció, meg tele van szóval, de amikor szemtől szembe állunk egymással, amikor egymás szemébe nézünk, amikor egyik szól a másikhoz, aki hallgat és ő válaszol, az mindig személyes kapcsolatot feltételez. Isten szól, figyeljetek! Isten nem az, aki egy dogmát küld, hogy hidd el a dogmát. Persze van hitvallásunk, és tudjuk, hogy mit hiszünk. Nem, Isten szól, Isten beszél. Isten nem az, aki egy erkölcsi követelményrendszert ad, egy élettelen erkölcsi követelményrendszert ad nektek, nekünk, hogy mostantól, ha velem akarsz állni, élni, járni, ezt tartsd be, pontról pontra, pontról pontra. Nem. Értitek, Isten szól. Isten nem az, ahogy sokan gondolják ma, hogy aki valamilyen titkos bölcsességet valahol elrejtett. Hogyha tudod ezt a titkos bölcsességet, valahol kutassad ki, titkos iratokban, különleges körökben, nem tudom milyen elrejtett helyeken, nem rejtett el semmit, figyelj, szól, beszél, kijelenti magát. Isten nem az, aki, ahogy sokan gondolják, valami rendkívüli élményt vagy tudatállapotot vár, hogy ezt magadat elért, hogy valahogy magadat egy ilyen rendkívüli, különleges tudatállapotba, élménybe hozzad, hogy ezzel az élmény által magadat valahogy Istenhez tornázzad. Nem! Figyelj! Isten szól. Isten beszél. Isten a szemedbe néz, és szól, kijelent, közli magát, ugyanúgy, ahogy mi minden nap. A legegyszerűbb módon beszélünk egymással minden nap. Isten szó. És tudjátok, a szóban, kicsit gondoljátok végig, hogy milyen a szó, amit egymás között átélünk. A szóban mindig van valamiféle élet. A szó élettel teli. Bizonyos értelemben a szó mindig hordozza azt, aki beszél. Nem? Az igazi, személyes szó. Ezt alig-alig érezzük, mert annyi szó van a világban, de gondoljátok bele, a szó az mindig több, mint betűk egymás mellett. A szó mindig több, mint hangok egymás mellett. A szónak valamiféle tartalma, teste, élete van. A szó hordoz valamit abból, akiből fakad. Szándékot, indulatot. Lehet, hogy segítséget, szeretetet, együttérzést. Lehet, hogy máskor bántást, ármányt, gyűlöletet, ami jön belőlünk éppen. De a szó az több. Az hordoz valamit. Na akkor, hogyan szól Isten? Azt mondja, ez az ember, nagy ige hirdető, hogy Isten sokszor és sokféleképpen szólt. Szólt a teremtett világ által. A 19. Zsoltárban hallottuk. Nap, csillagok. A nap megy végig az égen, mint egy vőlegény, örül. És érezzük a teremtett világ dicsőségét, amit egy-egy pillanatra átélünk. Isten szól. Vagy Isten szól a történelemben. Aztán leginkább szólt a proféták által, és ott van a kezükben ezeknek az embereknek az Ószövetség, ami a mi Bibliánknak a nagyobbik része. És aki ismeri, tudja, hogy milyen sokféle módon szól Isten. Kedvesen, szeriden, szeretőn és irgalmasan, mennydörgön és ítélettel, fájdalommal és haraggal. Isten szólt a proféták által, ha valaki olvasra az Ószövetséget énekben és dalban, költészetben és bölcsességben, elbeszélésben és siratóénekben, történetben és példabeszédben. Isten szólt újra és újra, mint anya a gyermekéhez, szólt, mint apa a fiához, szólt, mint szerelmes hitves a társához, szólt, mint király a szolgájához, szólt, mint barát a baráthoz, szólt, mint testvér a testvérhez. Ha kinyitjátok, ha megértjük, ha meghalljuk, milyen sokszor, milyen sokféle módon, milyen különlegesen keresi az utat az ő népéhez, hogy ez az egész egyszerű szót már végre meghalljuk. Sokszor, sokféleképpen, gazdagon, valóságosan, életformában. És mégis, az jó volt, de itt valami sokkal több van. Mert most a fiú által, Jézus által szólt hozzánk. Mi ennek a jelentősége? Mi a különbség? Mi az, hogy Jézus Krisztus a szó? Hogyan lesz szó a fiú? Mit hallottak, mit fogadtak be, mit öleltek magukhoz azok, akik hittek Jézusban, és akik most nagy válságban vannak, éppen emiatt a hit miatt? Hallgassuk, hogy mit mond erre az ige hirdető. Próbáljuk így elképzelni. Ha közülünk valaki hiszi azt, hogy a világ nem véletlen, a világ nem egy véletlen baleset, nem egy véletlenül létrejött valami, akkor a világ kezdetében, ha nem véletlen, nem kell többet hinni, ha valaki csak ennyit gondol, ha a világ nem teljesen véletlenül magától jött létre, akkor kell, hogy legyen egy ok, kell, hogy legyen egy szándék, kell, hogy legyen egy gondolat, kell, hogy legyen egy igazság, kell, hogy legyen egy bölcsesség, valami, ami létrehozza a világot. Ha nem véletlen egybeesés az élet és az univerzum. El tudod képzelni, hogy ez a gondolat, ez az ok, ez a szándék eljött és megtestesült Jézus Krisztusban? Mert azt mondja, a fiú által szólt hozzánk, aki által a világot teremtette. Jézusban mindennek az okát, a kezdetét öleltük magunkhoz. És folytatja, ha ez így van, ha a világ nem véletlenül lett, akkor kell lennie egy iránynak, kell lennie egy értelemnek, kell lennie egy célnak, valahova kell tartania ennek a világnak. Kell lennie egy jelentésének az egész világnak és benne a mi életünknek. Ha az egésznek nincs értelme, a mieknek sincs értelme. Ha az egésznek van értelme, a mieknek is lehet benne értelme. Kell lennie egy oknak, egy iránynak, egy célnak, ahova és amiért a világ tart. Amire minden mutat, amiben minden befut, amihez minden tartozik. El tudod képzelni, hogy ez megnyilvánult és eljött hozzánk Jézus Krisztusban, aki mindennek a célja és a vége? Ő ezt mondja, a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki mindennek ott van a végén, aki mindent magához ölel. És ha ez így van, Ha valóban a világ kezdete, meg a világ célja, oka és értelme Jézusban jelent meg, lehet, hogy mindaz, ami körülöttünk van ebben a pillanatban is, hogy ahogy fennáll a világ, ahogy dobognak a szívünk, ahogy működik a testünk, ahogy működik a teremtett világ, ahogy működik a természet, ahogy feljön a nap, meg lemegy, meg fúj a szél, meg van eső, meg víz, bár most kevés. Lehet, hogy mindez nem egy programnak, most mondjuk így, egy programnak az automatikus futtatása, nem az, hogy valaki írt egy programot, és utána az magától megy, hanem úgy működik, hogy valaki aktívan jelen van, hogy valaki ott van benne minden pillanatban, minden helyen, hogy valaki aktívan hordozza ezt, irányítja ezt. És a zsidókhoz írt levél szerzője azt mondja, igen, mert azáltal a fiú által szól hozzánk, aki hatalmas szavával hordozza a világ mindenséget. Hogy ne essen szét, fogalmazzunk így. És lehetséges továbbá az, hogy ez a szó, Jézus, ez az isteni világosságnak nem valamiféle visszatükröződése, nem olyan, hogy süt a nap és a hold visszatükrözi a fényét, vagy süt a nap és a tükörbe látjuk a fényét, hanem maga a fény, maga a ragyogás, ami direkt módon Istenből jön, és azt mondja, igen, igen, ő Isten dicsőségének a kisugárzása. És lehetséges, hogy ebben a Jézusban pontosan azt tudjuk meg, hogy kicsoda Isten és milyen ő. Lehetséges, hogy ez a szó Jézus olyan valóságosan hordozza a kibocsátóját, olyan pontosan és direkt módon leköveti azt, aki kiküldte, olyan tökéletesen kiábrázolja, mert ezt mondja az ottani bibliai kép, hogyan egy pecsétgyűrűt kiábrázol a lenyomata a viaszon. Azt mondja, igen, igen, ő Isten lényének a képlása. Az pontos, exakt lenyomata. Igen, lehetséges, hogy Krisztusban az utolsó és teljes és tökéletes isteni szóban, ilyen közvetlenül, ilyen félelmetes és felemelő közelségben maga Isten jött el hozzánk, és őt öleltétek magatokhoz. De tovább megy, még ennél is többet mond. Mert azt mondja, hogy a szó aki mindennek a kezdete, aki mindennek a célja, aki mindent fenntart, aki Istent tökéletesen kiábrázolja itt a szó, aki Jézusban eljött. Az, aki a legmélyebbre száll le, hogy aztán a legmagasabbra emeltessék fel. Azt mondja, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei fenség jobbjára ült. Lehetséges, hogy Isten abban a fiúban szólt, aki a keresztén bűnért való áldozat lett mindenkiért. Hogy Isten abban szólt, abban szólított meg, beszélt hozzánk, aki az ő fia, aki egy főpap, aki magán mutatja be az áldozatot, hogy teljesen közel engedjen magához. Aki maga a saját vérével mos meg bennünket, hogy szabadok és tiszták legyünk. És utána őt, aki meghalt, felemeli, feltámasztja, és minden hatalom és dicsőség övé. És azt mondja a szerző, igen, ez Isten utolsó szava. Utolsó. Miért utolsó? Mert teljes, mert végső, mert minden betölt. Értitek? Isten sokszor sokféleképpen szólt. De azt mondja nekik, ha ti elmentek, elfordultok Jézustól, ha feladjátok a hitet, a Krisztusban való hitet, emiatt a nyomás miatt, látjátok, hogy mi mindent adtok fel? Látjátok, hogy felfognátok, hogy mit engednétek ki a kezetekből? A szívetekből? Értitek, hogy mit löknétek el magatoktól? Sokszor, sokféleképpen szólt, de mindez elhalványul amellett, ahogy Isten Jézusban szólt és közel jött. Ez nekünk pedig ma a következőt jelenti befejezésül is, hogy hogyan változtat ez meg minket, mit jelent ez ma nekünk. Ha Jézus Isten utolsó szava, mert teljes szava, akkor ebből két dolog fakad, nagyon egyszerű. A kevesebb nem elég, több meg nincs. A kevesebb nem elég, ha ő valóban ez. Több meg nincs. Mindkét oldal rendkívül fontos. Miért? Nézzük. Számos formája van annak, amikor valaki nem jut el Jézusig, mert megelégszik a kevesebbel. Többen vannak, akiknek elég, hogy valamilyen módon már átélted Istent. Valamilyen módon megtapasztaltad őt. Valami már megérintett Istenből, és ez jó. Higgyétek el, ez nagyon jó. Valami különlegeset esetleg átéltél, valamit megsejtettél, valahogy már máshogy kezdesz gondolkodni Istenről, mint korábban. Valami történt, valami fordul, valami változik. Nagyon jó. Esetleg ezzel együtt elkezdett valaki gyülekezeti közösségbe járni, mert ez lelkesíti, felemeli, erőt ad neki. Sokszor, sokféleképpen megtapasztaltál valamit, vagy az is lehet, hogy csak egyszer és egyféleképpen megtapasztaltad Istent. De ez még a kevesebb, és ez nem elég. Mert még nem hallottad meg a szót, Jézust, még nem fogadtad be, még nem ölelted magadhoz Isten utolsó teljes és tökéletes kijelentést Jézus Krisztusban. Talán tudod, hogy még valami hiányzik, talán érzed, hogy Jézust nem érted, hogy a főpapot nem ismered. Az is lehet, hogy nem. De a kevesebb nem elég. És ma a Szentlélek azt mondja neked, hogy mondhatod magadban, én meg akarom ismerni a teljességet, Jézust. Mindennek okát, mindennek célját, mindennek fenntartóját, aki a legalacsonyabb lett a kereszten, elpusztult értem, hogy a leghatalmasabb legyen, és felemeljen engem, őt. Vannak, akik tudatosan tartják magukat ettől távol. Vannak, akik számára Isten rendben van, lélek, szellem, energia, kozmikus tudat, erő, rendben, ez mind elfogadható, de úgy érzed, hogy amikor Jézusról van szó, ő túl konkrét, ő túl specifikus neked, ő túlzottan helyhez, korhoz kötött, sőt, még nehezebb talán neked az, hogy az a baj ezzel a Jézussal, hogy túlzottan egy valláshoz kötött. Annyi vallás van. Miért pont Jézus? Miért pont a kereszténység? És ezért úgy érzed, hogy ha te Jézust választod, kizársz minden más lehetőséget. Magyarul úgy gondolod, hogy ha Jézust nem választod, akkor sokkal többet választasz, mert nem szűkíted le magad egy konkrét, személyes valakire vallásra, hanem Jézust nem választod, nyitott vagy minden más lehetőség, lelkiség, spiritualitás, bölcsesség előtt. A többet választod, gondolod. De ha belegondolsz, a személyes szó, amit valaki egészen személyesen neked mond, konkrét, specifikus, és mégis minden általánosnál többet ér. Többet ér, amikor valaki szemedbe néz, és valamit igazán, tisztán, őszintén, szeretettel mond. Többet ér. Miközben tehát úgy látod, hogy a többet választod, ha Jézust nem választod. Valójában a kevesebbet választod, mert ahhoz nem jutsz el, akiben minden odaadatott nekünk. Ő az örökös. Calvin azt mondja, ő az örökös, ha vele közösségben vagyunk, minden miénk, ha meg az örökössel nem vagyunk közösségben, akkor mindennek hiával vagyunk. Ne elégedjünk meg a kevesebben. Másodszor, de nincs több. Ha ő az utolsó és végső szó, ne elégedjünk meg a kevesebbel, de ne is gondoljuk, hogy van több. Mert vannak olyanok is, akik egy idő után túllépnének Jézushoz. Vannak, akik nem érkeznek meg ő hozzá, vannak, akik meg túllépnének rajta. Mintha ő Istennek csak egy ilyen részleges szava lenne. Amikor úgy érzed, amikor úgy gondolod, hogy lehet, hogy nem mondtad még ki, de nekem már nem elég Jézus. Nekem már ez nem elég. Kell valami új, kell valami több, kell valami más. Lehet, hogy azért, mert megfáradtál, csalódtál, úgy érzed, nem azt kaptad, amit szerettél volna, érzelmileg, lelkileg, élményekben akarsz többet. Nekem már nem elég. Nem elég. Nem elég csak az, hogy ő benne szólt Isten, nem elég az életemre. És túllépnél. Van, aki intellektuálisan akar többet. Mert itt derül fény rá, hogy esetleg csak egy intellektuális kaland volt számodra Jézus. Eljutottál egy gyülekezetbe, hallottál róla, izgatott, meg akartad ismerni, micsoda új gondolatok, micsoda új kihívás. Aztán mostanra már kiismerted a pályát, lépnél tovább. Jöjjön valami új. Miért? Mert fontosabb neked mindig az új, mint hogy megérkez ahhoz, aki Isten teljessége. Őt igazán nem ismerted meg. Ebben a helyzetben úgy gondolhat az ember Jézusra, hogy vagy visszalép tőle, vagy túllép rajta, de a lényeg az, hogy így is úgy is magad mögött hagyod őt. Tehát többet akarsz. Magad mögött hagyod Isten utolsó szavát, a teljességet, az örököst, az örökséget, a kezdetet, a véget, a mindent fenntartót, az életét érted, magát feláldozót, aki a fenséges jobbjára ül. Aki kevesebbel beéri, nem éri el a csodát. Aki többet akar, mint ez a rendkívüli Isten szó, maga mögött hagyja a megkóstolt csodát. Jézus azonban ma szól és szólít. És azt mondja, hogy ne érd be a kevesebbel, ne akarjál többet. A Szentlélek által Krisztust akarja adni neked. Válaszként mi pedig magunkban könyöröghetünk azzal az énekkel, a 16. századi énekkel, amit énekeltünk, és ne ismerjünk többet a Krisztusnál, ne szerethessünk egyebet Jézusnál, maradhassunk meg a te szent fiaddal, Krisztus Urunkkal. Amen.
Urunk, köszönjük, hogy ma is szóltál, hogy megszólítottál személyesen, egyen-egyenként bennünket. Szeretnénk így ma talán először, vagy újra, de melletted dönteni. Köszönjük, hogy bátorítasz bennünket, hogyha minden ellened is szólna, tartsunk ki a te szavad, a te ígéreteid, a te követésed mellett. Ne adjuk fel, amikor a körülmények, az érzéseink, a történések ellened szólna, vagy éppen tőled eltávolítana. Urunk, köszönjük, hogy amikor megfáradunk, ellankadunk, amikor kétségek gyötrenek, te jössz és buzdítod a szívünket, hogy egyedül te vagy a mi reménységünk. Köszönjük, hogy szólsz, hogy a megrepett nádszálat nem töröd el, a pislogó mécsest nem oltod el, hanem Jézus Krisztusért bekötözött sebeink, és új erővel, új tűzzel árasztod el az életünk. Légy áldott ezért. Légy áldott az úrvacsorai közösségért, hogy amilyen valóságos volt az, hogy ettük a falat kenyeret és ittük a kolt bort, olyan valóságos és igaz az, hogy minden bűnünket megbocsátottad, hogy minden vétkünket hátad mögé vetetted. Urunk, légy áldott, hogy úgy közeledsz felénk, mint a te fiad vére által megtisztított gyermekeid felé. Köszönjük, hogy elmondhatjuk és valhatjuk, hogy a te megigazított gyermekeid vagyunk, és hozzád tartozunk. Urunk, így erősítjük meg a hitünket, a hozzád való tartozásunkat, és így könyörgünk azokért, akik most nem lehettek közöttünk, azokért a testvéreinkért, akik testi-lelki betegséget hordoznak. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik a megélhetésért küzdenek. És most így mély együttérzéssel hozzuk eléd a veszteséget átélt gyászoló családot. Urunk, csak te tudsz segíteni. Jöjj közel a szülők, a családtagok fájdalmához. Emeljük most őket hozzád, és így hozzuk magunkat is, hogy vigasztalj bennünket. Köszönjük, hogy amikor fölmentél a mennybe, azt mondtad, hogy nem adsz bennünket árván, hanem elküldöd a szent lelked, a pártfogót. Urunk, ezt hisszük és valljuk. Kérünk, hogy jöjj a mi megárvult, összetört állapotunkba. Emelj fel, és ölelj magadhoz. És Urunk, így hozzuk eléd a holnapot, a jövőt, a gyülekezetünket, a református anyaszentegyházunkat, a világunkat, ezt az egész országot, hogy emelj fel, és vonj közel magadhoz, mert nálad van az élet, mert nálad van az út és az igazság. Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.